Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Ihás Sándor fővárosi főügyész, ezt a beszélgetést felvételről hallják, délután rögzítettük, és nem minden közérdeklődéssel kísért ügy kerül sorra, egyrészt mert akkor reggelig maradnánk, másrészt mert nem minden a fővárosi főügyészséghez tartozik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Údézéjeltével szeretném kezdeni, ön össze tudja számolni, hogy ebben a pillanatban kit, mivel gyanúsítanak vagy vádolnak?
Hát igyekszem, ha sorra veszük, akkor ugye az alapfeljelentés, amit a Labolcz Sándor úr tett, annak a tárgyában ugye ott elég sok bűncselekmény szerepelt, már korábban megszüntető határozat született, és az az elleni panaszt is az ügyészség elutasította, ez ugye lőfegyvere visszaéléstől kezdve a dalocsaláson át a különböző más bűncselekményeket érintette, tehát gyakorlatilag ez nyugvópontra jutott, hogy így mondjam. Ami nálunk folyamatban van, és nyilván én arról beszélni, ami nálunk folyamatban van, az egy haditechnikai termékkel és szolgáltatással visszaélés bűncselekménye miatti ügy. Ez egy viszonylag rosszul hangzó, mert hogy ugye ritkán, nagyon ritkán fordul elő ilyen bűncselekmény, nem is igazándiból találkoztunk még vele a praxisban. Ez arról szól, hogy a UDZRT-nél történt lefoglalás során lefoglaltak különböző ilyen mondjuk így egyszerűen technikai eszközöket. Ezek között a szakértői vélemény szerint 4 olyan van, ami különböző személyvédő berendezések, illetve miniatűr rádióadó, mobiltelefonokat zavarni hivatott berendezés, aminek a behozatalához, illetve a megszerzéséhez, tehát ennek a birtoklásához engedélyre lett volna szükség, mivel hogy ez titkos szolgálati, illetve haditechnikai eszköznek minősülhet. Na most itt az a lényeg, hogy a nyomozás az ott áll, hogy azt kell tisztázni, hogy a tényállás szempontjából nem mindegy, hogy csak a behozatalhoz kell engedély, vagy az itteni megszerzéshez és birtokláshoz is. Ugye itt van egy olyan védekezés, hogy ez nem külföldön lett behozva, hanem a gyanúsított az Magyarországon szerezte ezt meg. Ebből a szempontból van ennek jelentősége. Tehát ugye az egyik esetben ez megvalósítja ezt a bűncselekményt, a másik esetben nem. Illetve hát itt a különböző kulcsfontosság ugye a szakvélemény nyilván, mert tehát ez két dolog kell, egyrészt, hogy ez egy engedélyköteles eszköz legyen, a másik pedig tehát az, hogy el kell dönteni, hogy a pusztán a birtoklás is bűncselekménye, vagy pedig csak ennek a behozatala. Gyakorlatilag ez a szakértői vizsgálat készült el, illetve ezzel kapcsolatban a gyanúsítotti védekezés tisztázása van folyamatban.
Ez a bűncselekmény, ha megvalósul, ez csak rosszul hangzik, vagy egyébként súlyos is?
Rosszul hangzik alatt azt értettem, hogy nagyon, nyilván a hallgatók számára ez egy nem hétköznapi hangzás, hanem egy emberölés. Igen. Csak hát ez egy ritkán előfordul, ezt így mondanám inkább precízen. Viszonylag súlyosabban minősül, de nem kirívóan súlyos. Nem is ezért gondolom közérdekű számot tart, hanem hogy az UDZRT-hez kötődik.
Az UDZRT által indított kártérítési eljáráshoz, bárhogyha azt megindították az ügyészségnek, nyilván semmi köz, az egy polgári ügy.
Ez így van,
semmi ez
pontosan
nincs
így van,
jelenleg ez. Nem is megy önökön keresztül, nem is kell csinálniuk vele semmit.
Nem.
Akkor nézzük tovább. Szilvási Györggyel szemben a különleges személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Ez önökhöz tartozik-e, és ha igen, akkor hol tart?
Ez nem. Ugye itt egy mentelmi joggal érintett személyről van szó, és ebből következőleg kizárólag a központi nyomozó főügyészségnek van erre hatásköre, úgyhogy erről én ezen nem tudok semmit mondani. Illetőleg van még egy, hogy mondjam, eljárás, amit lehet hallani, az szintén nem hozzánk tartozik, hanem a katonai ügyészséghez, amit pár nappal ezelőtt került a sajtónak a fókuszába.
Ez a Labolcz Sándor volt főigazgatóval kapcsolatban, akivel kapcsolatban próbálok annyira óvatosan fogalmazni, hogy felmerült a szolgálattal összefüggő bűncselekmény gyanúja?
Hát igen, ez az adat, de mondom, én erről azért nem tudok többet mondani, mert ez
katona,
nem, ez katonai ügyesség.
Herényi Károly, Dávid Ibolya, mint mentelmi joggal védett képviselők esetén ugyanez a helyzet?
Hát nem így ugyanez, hanem olyan értemben, mint a Szilvási úrnál.
Nem katonai, hanem mentelmi.
Igen.
De ez sem önökhöz tartozik?
Nem, hát ebben már ugye a sajtó is megírta, hogy a mentelmi jognak a felfüggesztése iránt a szükséges intézkedés megtételére sor került, azonban a parlament ezt nem osztotta, tehát ebben jelenleg egy ilyen függő helyzet van.
Tőlük elvonatkoztatva, tehát nem a konkrét esetre vonatkoztatva, mi ilyenkor az eljárás? Dolgozik-e a rendőrség, a nyomozóügyészség, a mentelmi joggal védett személy mentelmi jogának fennállása alatt abban az ügyben, vagy ilyenkor letesznek kapát, kaszát, és megvárják, hogy alakul a választás?
nyilván a választáshoz semmi köze nincsen, hanem a mentelmi joghoz van köze. Tehát a mentelmi jog azt jelenti, hogy azon személlyel szemben, ugye nem lehet, tehát a leendő vagy célzott terheltel szemben nem lehet konkrét nyomozási cselekményt fogalmazósítani, nem lehet kényszerintézkedést alkalmazni, bizonyos kivételtől eltekintve, de ettől függetlenül az ügyben minden olyan nyomozási cselekményt nem úgy meg lehet, hanem meg is kell tenni, amelyik ezt a kört, ezt a tényállási részt nem érinti. Tehát minden olyan nyomozási cselekmény, akár kihallgatás és tanúkihallgatás, vagy okiratok beszerzése, vagy bármi más természetesen fogalmatosítható, ami nem közvetlenül a mentelmi joggal érintett személyhez kötődik.
Tehát magyarán semmi újat nem lehet csinálni, ami a mentelmi joggal védett tárgyat, személyi szabadságot, blablabla bla, bla, védeni, de minden egyéb mást meg lehet csinálni, adatot lehet gyűjteni, nyomoztatni lehet.
Hát gyakorlatilag gyanúsítotti kihallgatást
szóval nem lehet fogalmatosítani. Kell.
Így van, de gyanúsítotti kihallgatást nem lehet fogalmatosítani ez a mentelmi joggal védett, mondjuk így, vagy érintett személlyel szemben, de az összes többi olyan cselekményt, ami ugyan ő hozzá kötődik, de nem a konkrét személyét érinti. Tehát nem vele szemben van fogalmatosítva, hanem az ügyben, azt meg lehet tenni.
Tehát ebből az következik, megpróbálom lefordítani, úgyhogy én is értsem, hogy bárhogyan is, nem, hogyha a választás úgy alakul, hogy a mentelmi jog megszűnik, akkor a nyomozás nem szenvedett menet közben semmilyen késedelmet, az ugyanolyan ütemben zajlik, és esetleg eljuthat egy mostani, sőt biztosan eljut egy mostaninál kifejlettebb állapotába.
Hát igen, ezt le lehet úgy is fordítani, és ez általában, nem ebben az ügyben mondom én, ezt természetesen általában, hogy általában mentelmi jognak a felfüggesztésére akkor születik indítvány, hogyha mindez, amit ön már mond, az már megvan. Tehát gyakorlatilag a következő lépés a gyanúsítás lenne, a nyomozó hatóság vagy az ügyészség teljesen mindegy, aki éppen eljár, annak az álláspontja szerint. Tehát gyakorlatilag minden olyan bizonyítékot előzetesen már, még a mentelmi jognak a felfüggesztésére vonatkozó indítvány nélkül és az előtt meg kell tenni, ami hogy az, annak a mentelmi joggal érintett személynek a cselekményét tisztázza, azzal kapcsolatban az ő szerepét tisztázza, csak nem lehet gyanúsítani. Tehát adatgyűjtés, meg az összes olyan nyomozási cselekmény, ami ezt felderíti, az hát logikailag is azért is szükséges nyilván, mert csak úgy lehet a mentelmi jog felfüggesztésére normálisan megalapozottan szakszerűen indítványt tenni, ugye, hogyha rendelkezésre állnak azok az adatok, tények, bizonyítékok, amik alapján, amennyiben utána a mentelmi jogot felfüggesztik, akkor a gyanúsításra sor kerülhet. Hát ja, még egyszer, az a lényeg, hogy tehát ez nem választásfüggő, ez nem gyakorlatilag nem ettől a mostani ebben az évben esedékes választástól függ, hanem úgy kell eljárni, hogy a mentelmi joggal nem érintett szemét ilyen kapcsolatos minden jelenlegi cselekmény, a kényszerintézkedést meg a gyanúsítást kivéve fogalmatosítható, ehhez képest ha ezek megvannak, akkor megalapozottan lehet állásfoglalni abban, hogy ez a személy ez gyanúsítható lenne, és ha ez a mondat is megszületik, akkor utána már csak úgymond a mentelmi jog az, ami ennek az akadálya, ezért annak a feloldására kell indítványt tenni, ha ezt feloldják, akkor onnantól fogva a gyanúsításnak sincsen akadálya. És nyilván, hát arra is van ugye különböző rendelkezések, hogy a mentelmi jog az egyrészt ezt az eljárást persze nem akadályozza, másrészt, ha újra mentelmi joggal érintett valaki, akkor is az elévülés az máshogy alakul, tehát alkalmasint, hogyha egy újabb ciklus követően valakinek a mentelmi joga lejár, akkor is lehet az eljárás folytatni.
Tehát magyarán a mentelmi jog fennállása az az elévülést nem rövidíti, hanem az ugyanúgy kezdődik előről. De akkor ez ugye azt is jelenti, hogy a mentelmi jog felfüggesztésének indítványozása időpontjában a nyomozati munka lényege, a dandárja az el van végezve.
Igen.
Tehát utána semmi olyasmit nem kell csinálni, ami megalapozná még jobban, hiszen a mentelmi jog felfüggesztésének kérelme meg van alapozva.
Igen, hát ezt most ha egy példával mondjuk, akkor általában ugye a rendőrség hivatott nyomozni. Most a rendőrség minden olyan eljárási cselekményt végez, ami az adott ügyben általában szükséges. Tehát lépésszerűen, nyomozási tervnek megfelelően egyik adatból a másikat kikövetkeztetve, a logika meg a szakma szabály szerint halad előre, felderíti a tényállást, az egyes tényállási elemeket bizonyítja, tanúvallomásokkal, szakértőkkel, okiratokkal, stb. És ha mentelmi joggal érintett személy kerül képbe, akkor ezt ugyanígy megteszi, csak ezt nem a terhelti kihallgatás, nem a gyanúsítotti kihallgatás, és nem az őt érintő kényszerintézkedések vonatkozásában ezeket kihagyja, de ezek megalapozásához viszont az összes többi cselekményt elvégzi, és ezt a rendőrség teszi. És abban a pillanatban, hogyha konkrétan a személyre szóló megalapozott gyanúig eljut valakivel szemben, aki ilyen mentelmi joggal érintett, akkor van arra a döntésre szükség, hogy nyilván ez kellően megalapozott-e, kellően szakszerű-e, és ha így van, akkor onnantól kizárólag a központi nyomozó főügyészség az illetékes, a további eljárás, aki lényegében, amennyiben a mentelmi jognak, mondom, ez a közbevetett felfüggesztésére sor kerül, akkor tulajdonképpen a következő eljárási cselekmény a gyanúsítás.
Utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, kell-e a választások után, amikor a mentelmi jog kérdése tisztázódik a képviselőknél, új eljárási cselekményt bárkinek tennie, vagy ott folytatódik az egész, ahol abba hagyták a mentelmi jog felfüggesztésének indítványozásával?
Hát nyilván miután most született egy olyan döntés, hogy ugye a parlament nem adta ki, nyilván egy új parlamentnek ezzel kapcsolatban, ugye egy, ha kiadja,
akkor az esetben, ha
persze, de magában a nyomozásban, tehát ahogy eddig is mondtuk, nem kell.
Jó, BKV. A legfrissebb hír az, hogy a volt informatikai igazgató nem a rendőrségnek, hanem az ügyészségnek akar vallomást tenni önöknek, de ezt önök nem tartják indokoltnak. Mi volt a kérelem indoka, és miért nem tartják ezt indokoltnak?
Hát a kérelem indoka az tulajdonképpen nem volt különösebben részletezve, ez a mondat volt, amit ön is elmondott, tehát ez a beadvány tartalma és a lényege, hogy az ügyészség számára szeretne vallomást tenni. Na most itt azt kell látni, hogy a nyomozóhatóság nyomoz önállóan, és hát nyilván az ügyészség ezt felügyeli, de a felügyelet, mint jogintézmény, ennek a tartalma az nem terjed ki arra, hogy szükségtelen és indokolatlan esetekben, magyarul, hogyha a nyomozóhatóság szakszerűen törvényesen is minden szempontból megalapozottan folytatja az eljárási cselekményeket, akkor az ügyészség ebbe ilyen módon közbeavatkozzon. Ennek az szokott lenni a menete, hogy a nyomozóhatóság saját maga fogja ezt a kihallgatást foganatosítani, amin ügyész jelen lehet. Tehát
lesz?
Egy ügyészi részvétel lesz. Hát ez még nincs eldöntve, ez egy döntés kérdése. Mondom, gyakorlatilag nincs ebben az ügyben sem, meg általában sem adat arra, hogy ezt a nyomozóhatóság, ezt a kihallgatást nem tudná törvényesen vagy szakszerűen lefolytatni. Tehát ugye elvonni ezt a eljárási cselekménynek a végzését egy olyan ügyben, amiben egyébként minden saját maguk végeznek, és még egyszer mondom, azt hiszem a közvélemény számára is eddig láthatóan, hát a tőlük tehetően gyors ütemben és következetesen meg szakszerűen, ott nincs indok erre. Már csak azért sem, mert akkor innentől fogva, hát nyilván más gyanúsítottak is tehetnének ilyen indítványt, tehát ez oda vezetne, hogy akkor innentől fogva, ha különösebb indok nélkül tennénk azt, hogy ilyen eljárási cselekményeket mi foganatosítunk, akkor kvázi ez, ha más szempontból nézem, és most máshogy értelmezi, akkor olyan következtetésre is juthatna, hogy mi elvonjuk a nyomozásnak a
korábbi emlékeim szerint ezt terheltek akkor szoktak indítványozni, amikor azt akarják érzékeltetni, hogy az a rendőrséget elfogultnak tartják valamilyen ügyben. Ezt érezték ebben az indítványban?
Hát az indítványban ez így nem volt benne, és mondom, nekünk meg erre semmi adatunk nincs, pont azért hoztuk ezt a döntést.
Ugye volt humánpolitikai igazgató, informatikai igazgató, kommunikációs igazgató, jogi igazgató, mind volt, és a Budapest Airport igazgatója van most fogva. Rajtuk kívül van még valaki?
Hát így, ha számba veszük, elég sok gyanúsított van benne, nyilván vannak még más gyanúsítottak is.
Igazgatói szinten.
Ha most jó számba veszük, szerintem nincs, de most remélem nem csal meg az emlékezetem. Bár egyébként is egy folyamatban levő ügyben ugye nem is írdom most, és én sem tenném, hogy itt kiértékeljem a bizonyítékokat, meg minden fajta konkrét eljárási cselekményről beszéljek. Valóban itt gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy a cégnek a vezető munkatársai többek között az összes ilyen beosztásban lévő személy, akit ön említett, azok jelenleg gyanúsítottként szerepelnek.
A gyanúsít, illetve a fogvatartások oka mind ugyanaz, hogy eljárást meghiúsítanák, vagy megakadályoznák, vagy a nyomozást akadályoznák?
Igen, így van. Hát nyilván ez egy rendkívül összetett tényállású, több szálon futó, ahogy ön is utalt erre, eljárás, amiben rengeteg okirati bizonyíték lett lefoglalva, ami még nincs kiértékelve. Ez mint számítástechnikai adatoldozókat jelenti, mint okiratokat, szerződéseket, cégiratokat, stb. És hát nyilván addig, amíg itt nem tisztázódik az, hogy kinek mi volt a szerepe, milyen tényállások vannak konkrétan az egyes elkövetőknek a terhére róva, illetve az ügy nem körvonalazódik úgy, hogy ez ennek mi a konkrét tárgya, addig fennáll annak a veszélye, és tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak ad abszurdum alkalmasint, vagy a tanuknak a befolyásolásával, vagy az egyes tárgyi bizonyítékok, vagy okirati bizonyítékoknak a megsemmisítésével, elrejtésével, vagy bármilyen más módon az eljárást esetlegesen meghiúsítják, és ez az előzetes letartóztatásnak, illetve házi ügyvezetnek, stb. Egy konkrét oka.
A BKV, a jelenlegi vezetés eleget tette a nyomozóhatóság minden kérésének? Minden iratot odaadtak,
hát
minden
ugye
megtaláltak,
három,
készségesek
három dolgot
voltak.
Lehet mondani. Az egyik, hogy az elején, ugye, ahogy a büntetőeljárási törvényben ez le van írva, egy megkereséssel ért a nyomozóhatóság. A BKV felé, ez még tavaly volt, ugye, valamikor ősszel, hogy ez ebben a tárgykörben, tehát konkrétan megjelölték, hogy hol ezeket a szerződéseket, stb. Okiratokat a büntetőeljárásban történő felhasználás céljából bocsássák rendelkezésre. Ehhez képest hát bizonyos fajta iratokat átadtak, bizonyosokat meg nem, de hát ezt most én nem akarom a rendőrség szóvivőjeként úgymond átvenni annak a szerepét, mert ezt el is mondta, hogy a nyomozóhatóság vezetői is nyilatkoztak erről, hogy ők azt észlelték, hogy nem kellő ütemben és nem teljes körben adta át a cég, a BKV, a rendőrség részére ezeket az okiratokat. Ezt követően döntött a rendőrség saját hatáskörben úgy, hogy akkor egy lefoglalással, házkutatással biztosítja ezeket az elengedhetetlen bizonyítékokat. Én csak halkan mondom azt, hogy ugye most lehet hallani a sajtóban, hogy a BKV jelenlegi vezérigazgatója újabb feljelentéseket tesz ilyen cégügyek meg szerződések tárgyában. Hát amennyiben minden lefoglalásra került a cégnél, akkor nem nagyon tudom elképzelni, hogy azok a szerződések meg iratok, amiknek a tárgyában most utóbb feljelentés születik, azok eddig hol voltak.
Ötlete sincs?
Maradjunk abban, hogy ez így logikailag nyilván nehezen kikövetkeztethető.
Utólag biztosan mindenki okosabb, talán még ön is. Hogy lehet az, hogy egy ilyen politikailag frekventált ügyben nem mindjárt egy házkutatással kezdtek? Magyarán, mintha nem számítottak volna arra, hogy iratok sorsa bizonytalan lehet.
Hát mert bíztak abban, ami a büntetőeljárási törvény logikája, mondom, az van leírva benne, hogy persze ezt is meg lehet tenni, amit ön mond, de hát nyilván arra számítottak, hogyha megkeresnek egy céget, akkor annak a felelős vezetői, illetve az ott erre jogosult, illetve kötelezett személyek a nyomozó hatóság, a rendőrség által kért iratokat önként maguktól átadják teljesen.
Így szokták csinálni a való életben is egy olyan cégnél, amelynél bűncselekmények gyanúja merül föl.
Igen, ez a törvénynek a rendelkezése, tehát nem feltétlenül kell azonnal házkutatni, vagy lefoglalni. Mondom, így is meg lehet ezt tenni, de ez nyilván az kell, hogy a fokozatosság elvét, vagy így mondjam, figyelmen kívül hagyva arra legyen adat, hogy amit bekövetkezett, hogy hát nem igazán teljesítik ezt teljes körülön, vagy megfelelően.
Van-e most bármilyen adatuk arra, hogy nem csak alkalmazottak, igazgatók, igazgatóhelyettesek, főosztályvezetők, hanem döntéshozók is gyanúsíthatók lesznek bűncselekmény elkövetésével?
Nyilván tervezett nyomozási cselekményekről, mert nyomozási irányokról nem is nyilatkozhatnék, még ha ez konkrétan látszana, akkor sem. Azt tudom elmondani, hogy nyilván ennek az ügynek, meg minden ügynek, nem csak ennek az ügynek általában, minden egyes aspektusát, minden egyes vetületét, minden egyes irányát vizsgálni kell. Tehát ez nem, hogy mondjam, mérlegelés kérdés, ez kutya kötelessége a nyomozóhatóságnak, illetve az ügyészségnek. Tehát nyilván, hogyha azt mondom, hogy most ezt alulról nézzük, tehát hogyha voltak ott szerződések, meg kifizetések, akkor nyilván ezeknek a megkötésével kapcsolatos döntéshozók felelősségét is vizsgálni kell, hiszen ha így vesszük most ilyen értelemben, ez egy kétoldalú jogviszony, vagy egy jogügylet, tehát nyilván valaki azt a szerződést valamilyen körülmények között, valamilyen döntés alapján és valamilyen döntési felelősségi körben eldöntve meg is kötötte, amik alapján aztán ezek a egyébként már korábban is felderített, és hát a nyilvánosság számára is rögzített kifizetések megtörténtek. Tehát én arról tudok beszélni, hogy a hűtlen kezelésnek, vagy más bűncselekménynek a gyanúját, ennek a körülményeit, illetve ennek az ügynek a tényállásának minden aspektusát és dalatta a döntéshozók, illetve ebbe a körbe a tulajdonosoknak, vagy bárki másnak, aki érintett lehet a felelősségét, azt mint elvi lehetőséget vizsgálni kell. De és hogyha ez ott megállapítható lesz, akkor nyilván ott a szükséges intézkedéseket is meg kell tenni.
De tudja a büntetőjog kezelni az informális nyomást, a politikai nyomást, amikor nincsen papíron leírva, hogy az én utasításomra tette az igazgató ezt, hanem csak jól tette, hogyha ezt tette.
Hát ezt most megint a konkrét ügyet én nem elemezném, újra mondom, mert az nem...
Nem is a konkrét ügyel kapcsolatban kérdezem,
általában azt mondom, hogy hát nyilván, ha a személyi bizonyíték, ha ezt most így mondjuk keletkezik, tehát magyarul mondjuk egy tanú, ugye az összes törvényes figyelmeztetésre, amit az eljárási törvény előír, tehát hamis vád, hamis tanúzás, stb. Figyelmeztetés után tesz mondjuk egy olyan vallomást, ami önmagát is terheli, viszont mást is terhel, mondjuk most egy szerződéskötés kapcsán, tehát hogy milyen körülmények között, milyen előzmények alapján, milyen formában, hogyan került sor egy konkrét szerződés megkötésére, vagy egy cégnek a bevonására, vagy bármilyen más ügyletre, ha ennek a garancia rendszernek az alapján tesz valaki egy ilyen vallomást, még egyszer mondom, magát terheli, mást is terhel, akkor ennek a büntetőeljárás során nyilván van egy, hát ez egy konkrét bizonyíték lesz, ez egy a további nyomozás irányát is befolyásolni képes meghatározó, illetve hát a bíróság előtt bizonyítékként teljes körülön felhasználható adat, tehát így tudja kezelni a büntetőjoga, hogy az ilyen jellegű dolgot, ahogy ön kérdezte, tehát magyarul ez nyilván nem direktben, hogy így mondjam, derül ki, hanem ezeknek vallomásokból, bizonyítékokból, vagy okiratokból, vagy bárhogy kell visszatükröződni, és a jogászoknak az a dolga, egy ügyésznek is, meg hát már a bíróságnak is, hogy ezekből a tényekből és bizonyítékokból összerakjon utólag visszakövetkeztetve egy tényállást, elemezze, és a logika szabályai szerint, meg a büntetőeljárási törvény elvei szerint ugye egyre lehet itt utalni, hogy kétséget kizáró módon kell bizonyítani, nem elég valószínűsíteni valamit meg gyanítani, hanem utóbb a bíróságon, aztán ezt kétséget kizáró módon, magyarul ez azt jelenti, hogy csak ő lehetett senki más, ilyetén módon kell állítani, bizonyítani, és ha ezt ezek az adatok megteszik, ezekből lesz következik, ezek ezt a bizonyítási szintet elérik, akkor onnantól fogva, hát ez utóbb tényállás rangjára emelkedhet, és hát ítéleti tényállás szintjén, ha ez bűncselekményt valósít meg, akkor jogkövetkezmények fűződnek hozzá.
Még egy problémát nem értek. Mit lehet kezdeni ilyen esetekben, általában kérdezem, nem a konkrét ügyre, mert arról nem beszél, az úgynevezett tanácsadói státusszal, akinek nincsen formális utasítási joga. De lehet tudni, hogy jó, ha mindenki azt teszi, amit mond. És ezt ezer oldalról meg tudják az emberek maguknak magyarázni, de nincs leírva semmi. Ezt a büntetőjog hogy kezeli?
Hát ezt úgy, hogy azt kell tisztázni, mondom, hogyha itt most az az eljárás tárgya, hogy X céggel a vezérigazgató, vagy bárki más cégvezető, vagy felelős személy szerződést köt, és az a együgy tárgya általában, hogy ez vagyoni hátrányt okozott, akkor azt kell bizonyítani, hogy volt annak a felelős személynek, aki megkötötte a szerződést, vagy lehet több személy is lehet, vagy lehet ez egy testület, teljesen mindegyet. Nyilván most nem az ügy, mondom, tényleg nem az ügyben, hanem általában beszélünk. Tehát akik itt döntöttek, azoknak volt egy vagyonkezelési szabályszegése, ami konkrétan meg kell tudni mondani, ez hol volt.
De ahhoz kell egy vagyonkezelési szabályzat, amiben le van írva, hogy kinek kell kezelni
kell
a vagyont.
Meg kell ez SMS, meg nagyon sok minden kell, ez így van. Tehát föl kell deríteni azt, hogy természetesen milyen ügyletre, milyen körülmények között, milyen előzmények, amit az előbb is mondtam, hogyan került sor ezeknek az ügyletnek a megkötésére, ki kötötte meg, az annak milyen kötelezettsége volt, milyen jogai voltak, az miről tudott, a tudattartalmat is tisztázni kell, hiszen ez szándékos bűncselekmény. Ez bizonyítás technikailag rendkívül bonyolult. Teszi ezt, mert ugye pont az, amit ön mond, ami az embereknek a fejében belül alkalmasít kimondatlanul megjelenő gondolat, és egyébként őket cselekvése ösztönzi, azoknak a bizonyítása és a feltárása utólag egyrészt, másrészt meg ugye kívül álló személyek részéről, ugye bíróügyész, akik nem voltak ott, amikor ez történt, meglehetősen bonyolult, hogy ez úgy tükröződjön vissza, hogy nem én állítok valamit, meg a bíró mond valamit, vagy a vádlott védekezik, hanem hogy ez úgymond objektív adat legyen. És azért mondom, miután a szubjektív dolog az objektívvel ütközik, hogy így mondjam, ezért ezt a bizonyítást meglehetősen bonyolultá teszi, de egyébként ez nem kizárt, tehát magyarul azt kell csinálni, hogy ha ilyen tanácsadói státusz van, vagy ez, ennek a szerepe bizonytalan, akkor arra kell nyomozási cselekményeket foganatosítani, hogy utólag objektív adatok alapján lehetőleg, és több egybevágó, egymástól független adat alapján kirajzolódjon az, hogy ez a tevékenység, amit ez az illető csinált, vagy illető, az mi volt? Ez milyen hatást gyakorolt másokra? Tehát kinek mi volt, ezt mondtam az előbb, kinek mi a szerepe egy ilyen cselekményben konkrétan, ki mit csinált, milyen gondolat alapján, milyen szándékkal csinálta, vagy milyen gondatlansággal, ez tudta és kellett neki tudni, hogy ennek milyen jogkövetkezménye lesz, magyarul milyen esetleg vagyoni hátrány keletkezik, vagy kár. Tehát ezeket kell egy büntetőjárásban nagyon részletesen, nagyon precízen, személyre szabottan, és hát lehetőleg kétséget kizáró módon bizonyítani. Na ez a szépsége ennek a dolognak, meg ez a nehézsége is, hiszen hát ezek nem magától értetődő dolgok, tehát azt a mondani most nem megint így különbséget téve, csak nyilván egy emberölésnél, ahol esetleg történik egy helyszínen, egy tettenél, és ahol ott áll az ember a véres késsel, és egy csomó szemtagja van, és a többi, tehát nem akarom tovább karikírozni, vagy profilozni. Ott sokkal könnyebb ez a bizonyítás, nyilván, mint egy olyan cselekménynél, ami intellektuális jellegű, tehát fehérgarj, gazdasági bűnözés, meg vagyonelégi bűncselekmény, tehát ahol a fejbe lejátszódó, még egyszer mondom, szándékok, érdekek, vagy pressziók, vagy bármilyen más közvetett viszonyrendszerek alapján motivált a cselekmény, ott a bizonyítás is ennek megfelelő.
És mindenkinek ugyanaz az érdeke, hogy ne derüljön ki, még az emberülésnél legalább a halottnak az az érdeke, hogy kiderüljön, már hogyha van érdeke. Ilyen Sándor fővárosi főügyész az aréna vendége, hírek következnek, utána innen folytatjuk.